3000 diák maradt meleg ebéd nélkül. Pest megyében az önkormányzat tartozása miatt plusz forrást kapnak a nehéz helyzetbe került települések. Azonnali vizsgálat cukorügyben, az egész unióban cukorhiány van, de a szaktárca szerint gyanús, hogy nálunk jobban drágult, mint máshol. Komoly összecsapások voltak Líbiában, teljesen leállt az internet, így próbálják megakadályozni a tüntetések szervezését. Jó estét kívánok! Csaknem 3000 diák maradt meleg ebéd nélkül 18 Pest megyei középiskolában, mert az önkormányzat tartozik az étkeztető cégnek. Az önkormányzatnak kedden kellett volna átutalnia a januári ebédek árát, de a körülbelül 154 millió forintot nem tudta kifizetni. Több száz település van hasonló helyzetben az elmúlt években összegyűjtött adósságok miatt. Az önkormányzati államtitkár bejelentette, több mint 30 milliárd forintot kapnak kifizetetlen számláik rendezésére az önhibájukon kívül. Nehéz helyzetbe került önkormányzatok.
Leves helyett barackrét, a főfogás helyett pedig szendvicset kaptak a Szentendrei Móri Zsigmond gimnázium tanulói. Már második napja.
A szolgáltató bezárt, ha nem jutunk be, mindenben található.
Másik 17 szakközépiskola konyháját is bezárta az étkeztető cég, mert a Pest megyei önkormányzat nem tudta fizetni a számlát.
Az elmúlt 4-8 évben olyan forrás kivonás történt erről a területről, illetve a normatívák is olyan arányban csökkentek, hogy ma már néhol az alapszolgáltatást sem lehet ebből fedezni.
Az étkeztető cég szerint az önkormányzat nem csak a januári számlával tartozik, hanem több mint 600 millió forinttal. Ezért nem volt más választásuk, mint beszüntetni a szolgáltatást.
Ugye nekünk is munkabéreket kell fizetni, beszállítói tartozásaink vannak, amelyeket ki kell egyenlítsünk, és hát abban az esetben, hogyha nem jutunk készpénzhez, akkor ezt nem tudjuk teljesíteni.
Novárba kaptam 14 ezer forintot, 28 helyes.
Nem csak Pest megye küzd pénzügyi gondokkal. Orasz Liszkán csak a segélyek felét tudták kifizetni januárban, és a februári bérek 40%-ával is adós az önkormányzat. A falunak 80 millió forintos adóssága van. Sárospatakon 12 embert kellett elküldeni az önkormányzati intézményektől, mert a város költségvetésében 300 millió forintos hiány van. Az önkormányzatok összesen több mint 1000 milliárd forintos adósságállományt halmoztak fel az elmúlt években. Az önkormányzati államtitkár most bejelentette, több mint 30 milliárd forintot kapnak kifizetetlen számláik rendezésére.
Teljesen más elvek, szabályok alapján lesznek a támogatások odaítélve.
Tálai András a ma reggelben azt mondta, a pénzre azok az önkormányzatok pályázhatnak, amelyek önhibájukon kívül kerültek hátrányos helyzetbe, és már a nyár elején kifizetik a pénzt.
Azt szeretnénk, hogy június közepére, végére megszülessenek a döntések, és a pénzeket is megkapják júniusban. Így is egy-két hónappal előrébb leszünk, mint az előző rendszerben, hiszen ott július-augusztusban születtek az első döntések.
Az az önkormányzat, amelyiknek veszélybe kerül a működése, soron kívül is kaphat a pénzből.
Új otthonteremtési program indul még idén az első fél évben. A nemzetgazdasági miniszter ezt a ma megnyílt lakásvásárról jelentette be. Matolcsi György azt mondta, 10-12 eszköz dolgoznak ki a lakásépítés fellendítésére. Például a forint és az euróhiteleket részesítenék előnyben, ösztönöznék az energiatakarékos építőanyagok használatát, és támogatnák a már meglévő lakások energiatakarékos felújítását. A kormány évi 40 ezer lakás építésére számít, amelyből 10 ezer bérlakás lenne. Átalakul a felsőoktatás, a kormány a munkaerőpiaci igényekhez alakítaná a képzést. Több hallgatót vennének fel például a műszaki szakokra, mert ezeken a területeken hiány van. A Szél Kálmán terve egyik változata szerint fokozatosan megszüntetnék a költségtérítéses képzést, mert a kormány szerint súlyosan terheli az állami intézményrendszert, a diákok által fizetett összeget ugyanis az állam pótolja ki. A rektori konferencia erről még egyeztetne a kormánnyal.
Ez a fiú egyike a Pécsi Egyetem költségtérítéses hallgatóinak. Csak itt több mint 11 ezeren vannak. Legtöbben a jogi és az orvosi karon.
Diplom után még nincsenek konkrét elképzeléseim. Elképzelhető, hogy tanítani fogok, de még nem tudom.
A jövőben nem lehetne ezen sokat gondolkodni. A tervek szerint azokat a képzéseket támogatnák jobban, amely szakemberekre valóban szükség van, és akár a költségtérítéses képzést is megszüntethetik.
2002 óta háromszorosára növekedett a diplomás munkanélküliek száma. Tehát át kell gondolni, hogy olyan szakokon való képzést, milyen módon támogat az állam, ahol gyakorlatilag diplomás munkanélkülieket képeznek.
A Szél Kálmán terv szerint kevesebb hallgatót vehetnek fel az államilag támogatott szakokra is, de többen tanulhatnának műszaki és reál szakokon. Az egyetemek azt mondják, a fizetős diákok nélkül komoly bevétel kiesésük lehet.
A 28 ezer hallgatónkból 11 300 költségtérítéses van, ez 5,5 milliárd forint bevételt jelent pillanatnyilag az egyetemnek.
A diákok által befizetett összeget azonban az állam pótolja ki. Ezt biztosan meg lehetne spórolni. A rektori konferencia még tárgyalna a tervekről.
Ha azt mondjuk, hogy az Európa 2020 tervben kötelezettséget vállaltunk arra, hogy 2020-ra a felsőfokú végzettségűek arányát 30,3%-ra növeljük.
Az országgyűlésnek szeptemberig kell elfogadnia az új felsőoktatási törvényt, és 2012. szeptemberében életbe is léphetne.
Az MSZP arra kéri az embereket, hogy írják alá a párt Hallasd a hangod petícióját, tiltakozásul a kormány intézkedései ellen. Török Zsolt, a párt szóvivője azt mondta, a fideszes politikusok luxusban dőzsölnek, miközben a közembereknek a megszorítás jut. Több példát említett, egyebek között azt, hogy Szijjártó Péter és Budai Gyula bérplafon feletti fizetést vett fel, és Lázár Jánosnak, a Fidesz frakcióvezetőjének 30 milliós autót béreltek közpénzből. Már több mint 100 000-en küldték vissza eddig az alkotmányozással kapcsolatos kérdőívet. A magyar állampolgárok ezen keresztül mondhatják el, szerintük mi szerepeljen az új alaptörvényben. A kérdőívek legkésőbb jövő keddig mindenkihez eljutnak.
Három műszakban bontják a borítékokat a diákok. Ezután mindent számítógép csinál. A gép összegzi az új alkotmányhoz jött javaslatokat. Már több mint 100 000 érkezett vissza.
Biztonsági jelzésekkel lettek ellátva, még a nyomtatás folyamán, így a nem eredeti esetleg színes fénymásolt példányok a feldolgozás során könnyen kiszűrésre kerülnek.
A kérdőíven a többi között arról kérdezik az embereket, hogy az új alaptörvény védje-e a családot, járjon-e szavazati jog a kiskorú gyermek után, de az államadóság mértékének deklarálásáról is véleményt lehet mondani.
Társadalmi előkészítésnek.
Egy nemzetközi konferencián az új alaptörvényt előkészítő testület vezetője azt mondta, az alkotmány elfogadása nemzeti ügy és világra szóló vállalkozás.
Az alkotmányosságba vetett hit megrendülése.
A miniszterelnök helyettes szerint ehhez a 2006-os őszi rendőri erőszak és az államadóság elmúlt 8 évben bekövetkezett nagymértékű növekedése nagyban hozzájárult.
Azt az érzetet keltette a közvéleményben, hogy tulajdonképpen az éppen aktuális uralkodó elit bármit megtehet jogszabályi korlátok nélkül, nincsen olyan objektív korlátozó rendszer, amely az alkotmányozás jegyében, az alkotmányosság értelmében megállt parancsolna egy uralkodó politikai elit intézkedéseinek.
Az alkotmányozásban nem vesz részt az MSZP, de a párt képviselője ott volt a konferencián.
Ezzel alkotmányt, vagy alkotmány, új alkotmány megalkotását indokolni meglehetősen furcsa dolog. Magyarországon a hatályos alkotmány 20 év óta biztosítja a demokratikus működés feltételeit.
Az alkotmánybíróság elnöke Pacolai Péter azt mondta, a testület hatáskörének helyreállítását várja az új alkotmánytól. Délután az államfőt is tájékoztatta az alkotmányozás állásáról az előkészítő testület vezetője.
A KDNP szerint fiktív cégek is indultak MÁV tendereken 2007 és 2009 eleje között. Spaller Endre, az Országgyűlés MÁV Vizsgálóbizottságának KDNP-s tagja azt mondta, egy KFT úgy nyerte el csaknem 2 milliárdos szerződéseket, hogy közben fiktív cégekkel versenyzett. A képviselő szerint ezt a MÁV belső vizsgálata derítette ki. A politikus azt mondta, az ügyben érintett lehet Zámbori Mihály és Fapál László is, akiknek a neve a Honvédelmi Minisztériumot érintő korrupciós ügyekben is felmerült. Elrendelték a nyomozást különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt a Hód mezőgazda RT privatizációja ügyében. Az ügyben Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos és Lázár János Hódmezővásárhely fideszes polgármestere tett feljelentést. A céget 2004-ben a Medgyessy kormány idején 2,7 milliárdra értékelték fel, majd nem sokkal később 1 milliárddal kevesebbért adták el. Egy 10 hetes időszakot kiemelten vizsgálnak a nyomozók a moszkvai kereskedelmi képviselet eladása ügyében. Az Origo információi szerint 2008. május 15-e és július 30-a között ismerte fel a Gyurcsány kormány, hogy szabálytalanságok történtek, és azokat megpróbálták helyrehozni. Az épületet 2008. márciusában adták el pályáztatás nélkül, és az ügyészség szerint áron alul. Erre jöhetett rá a külügy két államtitkára is, akik május közepén levelet írtak a Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatójának. Ezután zárt körű pályáztatás kezdődött, amelyet ugyanaz a cég nyert meg. Három hete az ügyészség őrizetbe vette Tátrai Miklóst, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját, Székely Árpád korábbi moszkvai nagykövetet, és Fekszi Mártát, a külügyminisztérium korábbi államtitkárát, ők jelenleg szabadlábon védekeznek. Azonnali vizsgálatot rendelt el cukorügyben a vidékfejlesztési miniszter. Drágult ugyanis a cukor, és felvásárlás kezdődött az üzletekben. A drágulást a hiány okozza, mert Brazília az olajválságtól tartva leállította az exportot, és a nátcukorból inkább bioetanolt gyárt. Az Agrártárca gyanúja szerint azonban a hiány miatt a kereskedők is befolyásolhatták az árakat. Azért gyanítják ezt, mert egész Európában hiány van, de nálunk jobban drágult a cukor, mint a környező országokban.
Hetek alatt duplájára emelkedett a cukorára, egy kilóért már több mint 300 forintot kell fizetni. Magyarországon, sőt a határmenti olcsóbb osztrák és szlovák boltokban megindult a felvásárlás. Ennél a magyarországi üzletláncnál annyi cukrot vesznek, hogy már kis címkék figyelmeztetik a vevőket, hogy csak háztartási mennyiséget lehet elvinni.
Brazília a legnagyobb cukorexportőr. Brazília miért tudott kevesebb cukrot a piacra dobni?
Ahogy a cukortermék-tanács elnöke mondta, a hiányt alapvetően az okozta, hogy Brazília nem küldi a megállapodás szerinti mennyiségű cukrot az uniónak. Az észak-afrikai politikai válság miatti olajhiánytól tartva állították le az exportot, és a nátcukorból inkább bioetanolt gyártanak. Vagyis az ok elsősorban a világpiacon keresendő. A vidékfejlesztési minisztérium azonban kivizsgáltatná, hogy a kereskedők nem éltek-e vissza a helyzettel, és nem nyomták-e fel az árakat azzal, hogy felvásárolták az összes raktáron lévő készletet.
Jó okunk van feltételezni, hogy a figyelembe vesszük a környező országok cukorárait, hogy valami nem stimmel ezügyben, tehát a miniszter úr egy azonnali MGSH vizsgálatot indított el.
Az államtitkár azt mondta, az Unió a cukorhiány miatt jövő héten több százezer tonna cukorimportját engedélyezi majd vámmentesen Európába. Emellett 26 ezer tonna folyékony cukor piacra dobását is tervezik, hogy a magas cukorárakat letörjék.
Közben nyírlevélben fordult a miniszterelnökhöz a Baromfi Terméktanács. A szervezet szerint a drasztikus takarmánydrágulás miatt ellehetetlenülhet az ágazat, és a gabonaárak növekedése miatt emelkedhetnek a baromfi termékek árai is. Ezért azt kérik, hogy a minisztérium soron kívül fizesse ki a tavalyi támogatásokat, kaphassanak kamattámogatásos hitelt, és csökkentsék 10%-ra a baromfi hús és a tojás áfáját. A vidékfejlesztési tárca agrárügyekért felelős államtitkára azt mondta, az idei költségvetés a kamatcsökkentést nem engedi meg, de a támogatásokat kifizetik, amint tudják. Új bank alakult Magyarországon, amelynek célja elsősorban a kis- és középvállalkozások kiszolgálása. Ezek ugyanis a gazdasági világválság és a bankadó bevezetése előtt is csak nagyon nehezen jutottak hitelhez, a fejlődésükhöz elegendő forráshoz. A válság óta pedig szinte teljesen leállt a hitelezés. A Demián Sándor érdekeltségébe tartozó új pénzintézet most ezeken a kis- és középvállalkozásokon akar segíteni. Megérkezett Máltára az a két brit hadihajó, amely uniós állampolgárokat és kínaiak százait menekítette ki Líbiából. Máltán további menekültáradatra számítanak, a menekülteket repülőgépekkel folyamatosan szállítják haza. A máltai repülőtérről tudósít Szondi Vanda, az MTI Hírcentrum riportere.
Innen a máltai reptér indulási oldaláról repülhetnek haza azok az utasok, akik tegnap érkeztek a brit hadihajóval. Mögöttem a sorban látható például egy lengyel férfi vagy egy német nő gyerekével, aki tegnap azon a brit hadihajón volt, ami Bengáziból indult két napja, hogy onnan szállítson haza brit és EU állampolgárokat, de voltak köztük ázsiaiak is, például Fülöp-szigetekiek is. Tegnap még azt az információt kaptuk, hogy valószínűleg nagy részük, főleg akik Európába utaznak, haza is térhetnek még tegnap este, ezek szerint nem valószínűleg itt aludtak. Egyébként itt a reptéren nagyon sok önkéntes munkás is dolgozik, amikor nagyobb a roham, ugyanis a máltai kormánynak nincsenek akkora kapacitásai, hogy csak professzionális munkásokkal el tudja látni ezt a feladatot itt. Egyébként tegnap este, késő este volt itt egy nagyobb tömeg, ugyanis akkor utaztak haza azok a kínaiak, akik még két nappal ezelőtt érkeztek, de annyira sokan voltak, csak nem 2000-en, hogy nem tudták hazautaztatni őket hamarabb. Két jumbo repülőt küldött értük a kormány, hogy egyáltalán haza tudjanak menni. A Magyar Televízió híradóját a Szondi Vanda tudósította Máltáról.
Közben több városban is komoly összecsapások törtek ki Líbiában a lázadók és a Kaddafi-oszhű erők között. Az Al Jazeera katari hírtévé sok halottról tud. A harcokban a hírek szerint meghalt Az-Zaviában a helyi lázadók vezetője is. Közben a pénteki ima után tömegtüntetések kezdődtek. Az MTI hírcentrum stábja továbbá is ott van Bengáziban. Kapcsoljuk Algaui Hesnát. Szervusz Hesna, mi ott a legfrissebb helyzet?
Jó estét kívánok, szervusz! Hát, amint azt láthatod, telefonon vagyok kénytelen félig meddig bejelentkezni. Annyira rosszak itt a telefonvonalak, folyamatosan zavarják egyrészt a vonalakat, másrészt kezdenek elfogyni a mobil feltöltő kártyák is, és már gyakran 2-3-szorosát elkérik az egyébként fixáros kártyáknak. Ráadásul tegnap óta blokkolják az egész országban az internetet is, itt Bengáziban is, úgyhogy látszik, hogy Kaddafi mindent megtesz, hogy egyrészt ne jussanak ki külföldre az információk, másrészt, hogy a líbiaiak egymás között is csak nehezebben tudjanak kommunikálni, szervezkedni. Egyébként még fél órája sincs, hogy azt a hírt kaptuk, hogy már innen Bengázitól 30 kilométerre bombáztak egy fegyverraktárat, azt a fegyverraktárat, ahol egyébként mi is forgattunk tegnap előtt. Ugye az anyagban megmutattuk, hogy hogyan próbálják kiüríteni minél gyorsabban a fegyvereket, és hordják el személyautókon, teherautókon. Hogy annyit tudni, hogy sok a sebesült, rászászó kollégám már el is indult a helyszínre forgatni, és annyit tudunk még, hogy óriási volt a robbanás, és hogy füstfelhőben úszik az egész környék, de áldozatokról egyelőre nincsenek hírek. Egyébként ma a szokásosnál is nagyobb volt a készültség itt Bengáziban is, hiszen péntek van, és ilyenkor mindig tömegek gyűlnek össze az ima után. Így történt ez ma is Bengázi belvárosában.
Líbia felszabadításáról énekel Ali és Bader. A két rapper pillanatok alatt lett sztár az országban, ma már dalaikat skandálják a tüntetéseken. A stábunknak rögtönzött előadás után az egykori bíróság ablakából már a tüntetésre összesereglett tömeget lelkesítik. A tér másik felén driszt versenyt rendeznek, ki tudja jobban kipörgetni a Kaddafi ábrázoló plakátot. Amikor eljön az ima ideje, az emberek felsorakoznak a szabadság terén, ahol februárban az összecsapások elkezdődtek.
A héten itt a téren még mindenki azt jósolta, hogy legkésőbb mára, péntekre megdől Kaddafi hatalma, de ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy ez a válság akár még hetekig is elhúzódhat.
A központi mecset imámja arra kérte a híveket, hogy mindenki támogassa az ellenállást, álljon be katonának, vagy adakozzon pénzzel, élelemmel. Kaddafi korábban kézbeszédeket küldött nekünk szét, arról kellett szónokolnunk, amit az ő érdekei diktáltak, mondja az imám, aki szerint, amíg Kaddafi hatalmát meg nem döntik, minden nap ártatlan emberek fognak meghalni az országban. Hogy pontosan hány ember harcol az ellenzék oldalán, arról eddig senki nem akart pontos számokat mondani. Ma végre kaptunk egy körülbelüli becslést. Körülbelül 10 000 harcosunk van, ebből 4-5 000 a hivatásos katona, mondta az ellenzéki katonai tanács szóvivője. A többi civil, aki önként csatlakozott, de a szóvivő szerint ez nem olyan nagy hátrány, mert itt a legtöbb férfi ért az alapvető fegyverekhez.
Hesna, ezek az ellenzéki katonák milyen eséllyel veszik fel a harcot Kaddafi kiképzett katonái ellen?
Hát eddig ugye azt sem lehetett pontosan tudni, hogy a kormányerők oldalán hányan harcolhatnak. Ma erről is kaptunk egy meg nem erősített információt, hogy körülbelül 30-35 000 lehetnek, ugye a reguláris haderő és a zsoldosok. Hogyha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy óriási fölényben vannak, hiszen ahogy a katonai tanács szóvivője elmondta, az ellenzékiek oldalán körülbelül 10 000 vannak, és a fele ezeknek az embereknek képzetlen. Úgyhogy nem véletlen, hogy itt egyre többen kérik a nyugati hatalmakat, hogy beavatkozzanak, és hogy rendeljenek el egy légicsapást Kaddafi bázisa és a zsoldosok állása jelen. Sokan már arról beszélnek, hogy ez már egy polgárháborús helyzet itt Líbiában.
Algaui Hesna, köszönjük szépen! Összesen csaknem 30 év börtönt kapott 7 fiatal, mert magyarsága miatt bántalmaztak egy diákot 2009-ben a fővárosban. A rendszerváltozás óta ez volt az első olyan büntetőper Magyarországon, amelyben a bíróság szerint kétséget kizáró módon bebizonyosodott, hogy az áldozatot azért bántalmazták, mert magyar.
Heten támadtak egy főiskolás fiúra 2009. szeptemberében a 8. kerületi Tavaszmező utcában. Ütötték, rúgták a fiút, aki végül bemenekült a főiskola kollégiumába. A bíróság szerint a szemtanúk vallomásából egyértelműen kiderült, hogy a fiút azért támadták meg, mert magyar. A BRFK akkori szóvivője már a támadás után a rasszista bűncselekményről beszélt.
A szidalmazások, a verbális inzultus kifejezetten a sértettünk magyar etnikai hovatartozására irányult.
A térfigyelő kamera felvételén jól látszik, hogy a csoport egyik tagjánál kés is volt. A 7 támadó közösség tagja elleni erőszak vádjával állt bíróság elé.
Elsőrendű vádlott bűnös, közösség tagja elleni erőszak büntettében, mint bűnsegéd.
A vádlottak, akik valamennyien büntetett előéletűek, összesen 29 év börtönbüntetést kaptak. Közülük többnek le kell töltenie a korábban kiszabott felfüggesztett büntetését is. Magyarországon ez volt az első olyan büntetőper a rendszerváltozás óta, amelyben közvetlen bizonyíték támasztja alá, hogy a sértettet azért támadták meg, mert magyar. Magyarországon évente átlagosan 5 rasszista indítékú bűncselekményt követnek el. Ezekben az ügyekben a vádlottak 2/3 ítélik letöltendő börtönre. A most elítélt 7 vádlott felmentésért fellebbezett, ezért az ügy a fővárosi bíróságon folytatódik.
A rendőrség szerint biztos, hogy a férj gyilkolta meg feleségét, majd önmagával is végzett tegnap délután a Győrhöz közeli Écsen. A rendőrök késő éjszakáig helyszíneltek a házban. Az erdészként dolgozó férfi valószínűleg a veszekedés hevében ölte meg a feleségét engedéllyel tartott vadászfegyverével. Kamasz fiúk a ház emeletéről végig hallotta a veszekedést, és hallotta a lövéseket is. Ő hívta a rokonokat, akik értesítették a rendőrséget. A fiút sokkos állapotban vitték kórházba. Újabb 2 állatkínzási ügyben nyomoz a rendőrség. Bács-Kiskun megyében Kisizsákon gázolajjal leöntöttek és felgyújtottak egy kutyát. Az állat szőre percekig lángolt. Egy másik kutyatartó pedig maga kínoszta a kutyáját. Hónapokig alig adott neki enni, és minden nap megverte. Akár 3 év letöltendő börtön is kiszabható állatkínzásért, de ennyit eddig még senki sem kapott. Megrázó felvételek következnek.
Lelocsolták gázolajjal és fölgyújtották, úgyhogy égve jött haza a kutya. Ide égve jött haza.
Még mindig mélyek a sebei a Rottweilernek, a kutya a szomszéd kerítésénél szaglászott, amikor a férfi hurkot kötött a nyakára, lelocsolta benzinnel és meggyújtotta. A kutya gazdája feljelentést tett.
Épp tegnap fejezték be nyomozást, Kecskemétre bíróságon van adva. Ilyet ember nem csinál.
Ő most 18 kilót nem, és körülbelül 30-35 kilónak kellene lennie.
Ezt a másik kutyát hónapokig éheztették és verték, az állatmentők vitték el a gazdájától. Nem csak Magyarországon küzdenek az állatkínzás ellen, Kolumbiában a hétvégén egy bajnoki mérkőzésen labda találta el az Atlético Junior kabala állatát, egy baglyot. Az állat nem tudott elrepülni a pályáról, és az egyik játékos nagyot rúgott bele. A madár elpusztult. A focista pénzbüntetést kapott, és 2 mérkőzéstől eltiltották. A szurkolókat felháborította az eset, Moreno csak rendőri védelemmel távozhatott a stadionból, és azóta is folyamatosan kap fenyegető üzeneteket. Magyarországon a törvény szerint állatkínzásért akár 3 év börtönt is kiszabhat a bíróság, de még mindig csak kevés állatkínzó kerül bíróság elé.
Nem mernek tanúskodni, nem merik bejelenteni, tehát ettől lényegesen több állatkínzás lehet az országban, meg itt a környékünkben is.
Letöltendő büntetést eddig csak 1 ember kapott.
Másfél nap alatt csaknem 15 000-en szavaztak arról, hogy melyik fővárosi teret nevezzék el Elvis Presleyről. Eddig a legtöbb szavazatot a Margit híd Budai híd fője melletti terület kapta, de szintén sokan szeretnék, ha a 12. kerületben a Mon Park előtti tér, vagy a Ferenc körút Üllői út kereszteződése viselni Elvis nevét. Elvis Presley 1956-ban a forradalom után gyűjtést szervezett a magyaroknak. A főpolgármester jelentette be szerdán, hogy a város díszpolgárává avatják és teret neveznek el róla Budapest. És most nézzük, mi lesz ma még az M1-en. 9 után kezdődik az este, a műsorvezető Nika György.
Jó estét kívánok! Miért nem sikeresek a Tisztán magyar élelmiszerboltok?
A Nemzeti Bolt után bezárhat az ugyancsak kizárólag magyar termékeket forgalmazó szociális bolthálózat is. Alig van áru és alig van vásárló. Mindezek ellenére a szervezők újraindulnak, mert bíznak a hálózatban. Szóval ön szerint miért nem sikeresek ezek a boltok? A. Mert a multik áraival nem tudnak versenyezni. B. Mert a multik minőségével nem tudnak versenyezni. C. Mert lemaradnak a reklámversenyben. SMS számunk 30-555-55-15. Ez lesz az este.
Köszönjük. Ez pedig a híradó volt. Nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. 3000 diák maradt meleg ebéd nélkül Pest megyében, az önkormányzat tartozása miatt plusz forrást kapnak a nehéz helyzetbe került települések. Azonnali vizsgálat cukorügyben, az egész unióban cukorhiány van, de a szaktárca szerint gyanús, hogy nálunk jobban drágult, mint máshol. És komoly összecsapások voltak Líbiában, teljesen leállt az internet, így próbálják megakadályozni a tüntetések szervezését. Sporthírek jönnek, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb 23 óra 40-kor lesz D. Bányász Gergővel. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Szervezet tagja lenni, amit a háta közepére sem kíván. És ha igen, miért nem? High-tech a tantermekben, miközben az iskolát nem tudják fűteni. Kis magyar abszurd a csereháton. Szent őrültek és állati nyomozók. Már nekünk is van állatvédőrségünk.
Szempont. Vasárnap 20 óra 5 perckor az M1-en. Nincs olyan ember, akit ne rázna meg a természeti csapások, az árvíz, a belvíz sújtotta emberek szenvedése. Ezúttal világhírű magyar művészek fognak össze, hogy segítsenek. A Magyar Állami Operaházban jótékonysági operagála keretében lép színpadra Kumlósi Ildikó, Lukács Gyöngyi, Rost Andrea, Tokodi Ilona, Bogányi Gergely és a Magyar Nemzeti Balett. Operagála. Vasárnap 22 óra 15 perckor az M1-en. Új úton az új MLS. De vajon ki lehet-e lépni a magyar futball ördögi köréből? A Sporthétben a Magyar Labdarúgó Szövetség új futball stratégiáját elemezzük. Kifaggatjuk a tervekről Csányi Sándort, az MLS elnökét. A Grundokról és az akadémiákról érdeklődünk Nyilasi Tibornál. Megkérdezzük Bölöni Lászlót, mit szólna a megváltó szerephez. A stúdióban pedig Kósa Lajossal, az elmúlt években foci fővárossá váló Debrecen polgármesterével a labdarúgás és a politika kapcsolatáról beszélgetünk. Sport 7. Vasárnap 12 óra 5 perckor az M1-en.